Én azt hiszem, hogy ha az obezitológia szót mondjuk, akkor ma már nem kapják fel annyira az emberek a fejüket, mint néhány évtizeddel ezelőtt, amikor még sokan nem is tudták, hogy mi értendő gyakorlatilag az obezitológia alatt. Azt lehet olvasni róla, hogy kövérségtudomány, másütt azt lehet olvasni, hogy orvosi segítséggel a tartós fogyás elérésért dolgozók, illetőleg ezt a szakterületet összefogók. Most az lesz a tisztünk az előttünk álló percekben, hogy az obezitológiáról, feladatáról, céljáról beszéljünk, annak okán, hogy itt Miskolcon a Szent Ferenc Kórházban 18 éve működik az obezitológiai részleg, és nem is olyan régen az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy hogy centrumán központtá avanzsált, tehát egyfajta ellátási szint emelkedése, bővülése is jellemzővé vált. Köszöntöm a stúdió vendégeit, dr. Losonczy Istvánt, kardiológus főorvost, a Borsod-Abaúj Zemplénvár megyei központi kórház Szent Ferenc Tagkórházának kardiológiai rehabilitációs osztályvezető főorvosát, és köszöntöm Balogné Béres Bettinát, szakápolót, az obezitológiai részleg helyettes vezetőjét. Főorvos úrral kezdjük a beszélgetést, hát ön kardiológusként sok évtizede dolgozik a Szent Ferenc Kórházban. Hogy fogadta az obezitológiai részleg kialakításának a hírét?
Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt és hallgatót. A mi intézetünk egy kardiometabolikus centrumnak nevezett keringési és anyagcsere központ, ami fokozatos evolúcióval jött létre, hogy egy teljes ellátást adhasson mind a megelőzésben, mind a terápiában azoknak a betegeknek, akik mind keringési, mind anyagcsere, sőt, még onkológiai szempontból is a legnagyobb kockázati besorolásban élnek. És hogy felismerésre került, hogy a keringés és az anyagcsere betegségeket igazából nem lehet elválasztani egymástól, hiszen egymásba fonva egy óriási nagy körforgalmat alakítanak ki, és rontva egymás állapotát egyre több kórkép kapcsolható ezekhez.
Tehát a menete az, hogy miután az elhízás maga is betegség, először ezt a fajta betegséget kell meggyógyítani, orvosolni, és aztán jöhet az összes többi, hogyha mondjuk szív problémája van, vagy éppen emésztési zavarokkal küzd?
Fel lehet állítani egy eseményvonalat, aminek ugye a legelső szakasza az úgynevezett rizikók megléte és az elsődleges megelőzésben adott teendőknek a már is elindítása, és utána következnek azok a megjelenő, már diagnosztizálható betegségek, amik a három korábban említett irányban egyre több diagnózishoz vezetnek és egymásba kapcsolódnak. Keringési betegségeket tekintve rengeteg anyagcsere rizikó van a háttérben, ami ezeket kialakítja, és ez teljesen fordítva is igaz. Tehát szinte mindegy, hogy melyik oldalról indulunk ezekben a terápiákban, és sajnos azt látjuk, hogy sokszor kell egy úgynevezett nagy esemény, hogy rávilágítson a problémákra, tehát egy olyan megbetegedés, ami az említett három témakörből adott egy páciensnél, és akkor komplexitásával elindulva a terápiába mind a három oldalról tényleg egy összetett terápiát igényel. A nagy eseményen áteseteknél ugye
itt
már...
Gondolok
itt a sztrókra, az infarktusra, tehát a keringési betegségek nagy eseményeire, és gondolok itt az elhízás okozta olyan anyagcsere problémákra, aminek ugye a leggyakoribb megjelenési formája a kettes típusú cukorbetegség, ami aztán mindenfajta érrendszeri problémát elősegítve és felgyorsítva az anyagcsere betegségen kívül keringési betegségekhez és szervi manifestációkhoz fog vezetni.
Hogy üdvözítette, mert gondolom üdvözítette a gondolatát annak, hogy létrejön egy obezitológiai részleg a Szent Ferencben. Mennyire segítette az önök munkáját?
Hát ez nagyon messzire nyúlik vissza, mert még 30-40 éve a tanulmányaim elején meglepődve olvastam Deschater Rudolf hipertónia könyvében. Ő írta le először, hogy a magas vérnyomás az egy anyagcserebetegség, és a cukorbetegség pedig egy keringési betegség, és akkor gondolkoztam el azon, hogy milyen mély igazságot fogalmazott meg, hogy mennyire nem szétválasztható ez a két dolog, és minél több támadásponttal tudunk hatni, akár az elsődleges megelőzésben megjelenő betegség előtt, akár a betegségeknek a kezelése során, a másodlagos prevencióban, hogy tudjunk segíteni a betegeknek, és azokat a kockázati tényezőit, amit tudunk befolyásolni, azt nagyon erőszakosan próbáljuk csökkenteni. És itt tényleg felismerésre került, hogy nem lehet elválasztani a keringés és az anyagcsere betegségeket egymástól, és így jött az ötlet, hogy a kardiológiai osztályt bővítsük ki egy olyan anyagcsere részleggel, ami mind az anyagcsere, mind a keringési betegeknek úgy segíthet, ami szinte példanélkül álló az országba.
Ez már a rehabilitációs részleg, ugye, az obezitológiai részleg, és Bettinát úgy mutatta be, mint ennek a részlegnek a helyettes vezetőjét. Mi a feladata az ott dolgozóknak? Megjelenik a beteg. Azzal jelenik meg, hogy súlyfeleslegem van, vagy azzal jelenik meg, hogy magas a vérnyomásom, mert súlyfeleslegem van. Hogy történik egyáltalán a bejelentkezés? Nyilván a háziorvos utalja be először, gondolom.
A háziorvos is beutalhatja, de mind a két részről. Tehát van, amikor a beteg tudja, hogy ő elhízott, vagy a szakorvos, háziorvos, ortopédorvosa mondja, hogy le kell fogynia. Így kerülnek
hozzá. És mi történik ilyenkor?
Először is időpontot kell kérni, leegyeztetjük, hogy ő szeretne jönni, és mi a cél, ki küldte hozzánk, és aztán egy adott alkalommal egy bizonyos napon beérkezik hozzánk, és akkor ott az első napon gyógytornászok által felmért állapot szerint osztjuk be a tornákat, tehát az első nap a felvétel napján derül ki, hogy ő gyengébb, erősebb tornára alkalmas, felépítjük a diétát, emellett ugye orvosi nővéri felügyelet van, és mindennapi diétás oktatás egy dietetikus által.
Mindenféle vizsgálat ott történik, vagy ő már egy labor eredménnyel érkezik?
Ő már jön egy megelőző vizsgálattal, mert az egy nagyon fontos dolog, hogy el kell jönni egy megelőző vizsgálatra, ahol az orvos alkalmasnak ítéli, vagy ritka esetben alkalmatlan.
Mit jelent az orvosi felügyelet? Tehát állandó ellenőrzés alatt vannak ott, akik megérkeznek? Ez bennfekvéses?
Így van, ez egy 3 hetes bennfekvéssel járó fogyókúra, és akkor természetesen orvosi felügyelet, ők veszik föl a beteget, az orvosaink, ők nézik át a gyógyszeres terápiát, a gyógytornákat ellenőrzik, hogy alkalmasak-e, lehet-e erősebb, gyengébb tornára beosztani a betegeket, ezt kontrollálják, és természetesen mi ápolók minden napot vagyunk, az orvosainak pedig megbeszéljük a esetleges problémákat, felmerülő problémákat.
Kicsit van rálátásom, mert ugye néhány héttel ezelőtt már beszélgettünk az obezitológiai részlegről itt a stúdióban, és tudom, hogy a gyógytornászok mellett pszichológusok is részt vesznek a rehabilitációs Igen. folyamatban, amire akkor is rácsodálkoztam, hogy hogy kerül a pszichológus ebbe a szerepkörbe. Valójában joggal, ugye?
Elválaszthatatlan, ugyanúgy, mint a dietetika. Tehát itt ez egy annyira körültekintően team munka, hogy egyik idézőjelben szekta sem élhet meg a másik nélkül, mert egymásra vagyunk utalva, és természetesen minden, amit a beteg észlel ebből, az előzetes egyeztetés után történik.
És ez a team munka, ez arra is kiterjed, hogyha mondjuk például a pszichológus észlel valamit a betegnél, akkor természetesen ő azonnal jelzi az orvosnak, a gyógytornászat, tehát akkor felborul az a korábban testre szabott feladat?
A testre szabott feladat csak azután következhet, hogyha a felmérések részeként minden szakember elmondta a véleményét. Egy példát mondok, ha már a pszichológiánál tartunk, hogy manapság többfajta fogyókúrás gyógyszer is létezik, és meg kell azt határoznunk, hogy ki melyik gyógyszeres kezelésre alkalmas, amennyiben gyógyszeres kezelésben gondolkodunk, és van olyan hatástani csoport a fogyókúrás gyógyszerek között, amelyik pszichológiai felmérés nélkül teljes mértékben ellenjavalt, hiszen olyan agyi területekre hat a gyógyszer, ahol nagyon-nagyon fontos a pszichológiai felmérés a lehetséges mellékhatások szempontjából. Tehát egy borzasztó erős összefonódásról van szó, és nincsenek alá és fölé rendelt szakmák ebben. Tehát az orvos ugyanolyan értékű, mint adott esetben a pszichológus, vagy a dietetikus, vagy a gyógytornász, vagy a fizioterapeuta, vagy az úszómester például a víz alatti tréningeknél.
Jut eszembe erről, hogy meg kellett teremteni a feltételeket, az infrastruktúrát ahhoz, hogy egy ilyen részleg eredményesen működjön.
Igen. Óriási hálával tartozunk a kórháznak, hogy ebben a nehéz egészségügyi helyzetben, ahol szinte mindenki a leépítésekben gondolkodik, és mindenki csak a tűzoltó munkát ítéli meg és finanszírozza, mégis van lehetőségünk ezt a sokkal kifinomultabb és társadalmilag kétségbejtően hasznos tevékenységet végezni, hiszen a legnagyobb társadalmi haszon furcsa módon nem az, ha megmentem a beteg életét egy időre, hanem hogy egy értelmes életet adhatok neki, visszavihetem a munkába, a munkaerőpiacra, és ugyanakkor a túlélés szempontjából létfontosságú, és még a túlélést is ketté bontanám, mert még az sem mindegy hosszú távon,
milyen
hogy a betegségben várható éveket növelem meg, vagy az egészségben a potens élet lehetőségét adom vissza neki, és ez az osztályunk a leginkább alkalmas erre, hogy hosszú távon segítsen, nem is beteget mondok, hanem pácienseknek.
Fullon van az osztály, gondolom, ugye, Bettina?
Igen, ez teljesen. Mindig maximális létszámmal megyünk, és hát egy olyan fél év, 8 hónap várakozás, tehát olyan előjegyzésünk van.
Arról is. Tehát ehhez hozzászoktak már az emberek, már amennyire lehet
természetesen
hozzászokni.
Bocsánat.
De mi van addig a beteggel? Ez majd egy év. Hát ha magas vérnyomással rendelkezik, vagy cukorbeteg, akkor...
A betegek besorolásában is döntünk az eseteknek a sürgőségi fokáról, és van például olyan esetünk, akit azonnal fogadunk. Tehát mivel országos központ lettünk, és megbízott minket a korábbi központ, a Szent Imre Kórház, amelyik a Semmelweis Egyetemnek a anyagcsere oktató kórháza, és nekik nincsen lehetőségük ilyen minőségű és hosszantartó kezelésre, és csak járóbetegekkel foglalkoznak már, megbízott bennünket, és az egész ország területéről ők által koordinálva sok sürgősségi esetet is kapunk, hogy példát mondjak, szívtranszplantáció szükséges egy súlyos szívbetegnél, és nem lehet programba vonni a test tömege miatt, és ezért azonnal elkezdjük a kezelését. Volt már műszíves betegünk is, aki abszolút a bridge terápián volt, és csak heteink voltak. Másik példa esetleg a vesetranszplantációs programoknál.
Nincsenek veszélyek? Bocsánat, beteg. Hogy közbe kérdezek, mert ugye az én olvasatomban akkor ez egy drasztikus testsúlycsökkentés.
Igen, így van. Nem véletlenül való kórházba az ilyen klinikum. Nem véletlen az, hogy a jó általános állapotú és súlyos betegségekkel nem rendelkező, de mégis egyéb okokból kórházi kezelésre kerülő vagy szoruló betegeknél is, főleg a kezelés első hete olyan drasztikus, hogy itt közhasznú szót használjak, olyan szintű savasodást érünk el a szervezetben, ami minden szerv működésére kihat, felbújt. És nagyon szoros orvosi felügyeletet igényel. Nem beszélve ugye az inzulinos cukorbetegekről, akiknek súlyos szövődményei vannak, és az inzulinnak a kormányzása ilyen típusú diétaváltásnál megint csak egy nagyon bonyolult dolog, és sokszor egy nap többször jó orvosi rálátást
igényel.
Milyen jó,
hogy több szakmás orvos az osztályvezető. Az is felvetődik bennem, hogyha pont egy ilyen transzplantálás előtt kerül be valaki, és a drasztikus fogyás szükségeltetik ahhoz, hogy meg tudják oldani ezt a problémát, akkor az nem gyengíti az ő immunháztartását? Tehát nem rontja az esélyét a transzplantációnál?
Az immunháztartás roncsolását a túlsúly okozza. Hogyha én el tudok érni ebben javulást, az idézőjelben felszabadítja az immunrendszert, és el tud az immunrendszer egy kicsit önmagával kezdeni foglalkozni, és erősebbé válik.
Hát igen,
ne felejtsük el, hogy az ember egy ragadozó állat, és az alaphelyzete a koplalás. Az immunrendszer tökéletes működéshez is koplalás szükséges. És az a baj, hogy a mai világunk nem erről szól. A kultúra, a konyhatechnika, a napi többszöri étkezéssel bizony a túlsúly felé vezet. A mozgásszegénységet nem is akarom most kibontani, mint témát. És az immunrendszernek a segítése is erőteljes testsúlyredukcióval alakul.
Talán ott kéne kezdeni, hogy a mérték, mindenben a mérték. Azt hiszem, hogy ez az alapja mindennek,
igen,
nem?
Igen, ez egy nagyon jó megoldás, hogyha az ember kellő mindennapos fizikai terhelés mellett mindent eszik, de csak takarékon.
És ledolgozza, hogyha fölösleges
teszik. Azért belátom, hogy ez borzasztó nehéz megcsinálni.
És akkor itt kérdezem meg a jó-jó effektust, mert bemegy a páciens, elérik azt a kívánt testsúlyt, ami ideális. 3 hetes ez a kurzus, ugye? Mi a garancia arra, hogy ő, ha kimegy az egészségügyi intézményből, tudja tartani a súlyát? Hogy van ő felvértezve?
Garanciákról nagyon nehezen tudnék beszélni, de vannak próbálkozásaink, illetve gyakorlatunk, hogy hogyan tudjuk későbbiekben is kormányozni ezeket a pácienseket.
Tartják a kapcsolatot? Tehát ilyen utókövetés?
Ellenőrző vizsgálatokra jönnek vissza, és van feléjük egyfajta fenyegetettség, hogyha a betanított életmódváltás és életútvezetés, hiszen az edukációnak, a 3 héten át tartó oktatásnak az egyik legfontosabb része, hogy hogyan tovább, amikor majd emisszióra kerül a kórházból, és ezt mi ellenőrizzük, és szankcionáljuk, amennyiben nem hozzák a várt eredményeket.
És, hogy büntetik egyébként?
Hát, hogy egy példát mondjak, nyilván a titkainkat nem fedjük fel, de például vannak többszörösen visszajáró betegek, és csak azokat vesszük vissza adott esetben évente, akiknél látjuk ennek az eredményét, tehát a fenyegetettség azt jelenti, hogy elengedjük őket, igen, és nem fogunk velük foglalkozni, hogyha azt látjuk, hogy nincsen értelme. Tehát mindenképpen egy olyan együttműködési szint szükséges hozzá egyébként. Ezt le is mérjük az első vizsgálatnál, mielőtt előjegyezzük felvételre, hogy legyen egy olyan adherenciája a betegnek, egy olyan pozitív hozzáállása, hogy lássuk, hogy sikert fog elérni, ami valójában nekünk is a siker.
Közös az érdek,
hát az a fontosabb nyilvánvalóan.
Mi a legnehezebb, Bettina? Hát ugye mindenkinek van olyan példája az életéből, hogy bemegy a jó süteményt kilopni a spájzból, amikor az anyuka a vendégeknek megsüti, és ez nem csak gyerekkori stikli, hanem ez felnőtt korban is van, és különösen egy olyan ember, aki szeret enni, többször követel ilyen bűnt.
Ez olyan érdekes, mert itt talán 90%-ban ez fel sem vetődik, mert ők nem éhesek.
Csak?
Nem éhesek, ők csinálják a tornát, és ezzel a indulóba 600 kalóriával soha nem panaszkodnak arról, hogy ők ezt nem bírják ki. De természetesen ritka esetben azért előfordul, de nagyon ügyesen ők betartják, mert azért jönnek oda, hogy fogyjanak. Mindig mondják, hogy nagyon félnek ettől, hogy fogják kibírni, de már az első 2 nap jelzik, hogy hihetetlen, hogy ők nem éhesek. Annyira elfoglalják magukat egész nap, fáradtak délutánra, úgyhogy nem is nagyon gondolkodnak ezen.
Kíváncsi lennék a 2 dologra, hogy mit jelent ez a központtán nyilvánítás felelősség szempontjából, meg hogy mi a véleménye fölvosulnak arról, hogy felnövekvőben van egy olyan generáció, amelynek a tagjai sokkal-sokkal jobban vigyázzák az egészségüket, de ugyanakkor vannak olyan szélsőséges példák, hogy ott dekázzák maguknak a bevitt tápanyagot.
Mint említettem, a Semmelweis Egyetemnek a Tétény úti oktatókórháza, a Szent Imre kórház, hiszen a MOMOT-nak az elnöke és ennek a kórháznak az igazgatója irányította sok-sok évig az elhízástudományt.
A Magyar Obezetológiai Mozgásterápia Társaságról van szó.
Igen, így van. Bedros J. Róbert professzor úr a főigazgató és egyben a MOMOT elnöke is, és hát olyan helyzetbe került az a kórház is, hogy egyszerűen nem tudtak már a színvonallal lejjebb menni a külső körülmények romlása miatt, és tudták, hogy nálunk egy nagyon hatékony és kiépített rendszer működik, és felkértek bennünket, hogy akkor vegyük át tőlük az országos centrum szerepet, és hogy az egész ország területéről fogadjunk olyan betegeket, akiknek nem kis része valójában máig is, mint ambuláns vizsgálaton, rajtuk keresztül megy át.
Tehát akkor létszámban többet jelent ez akkor.
Igen,
önöknek,
igen,
ugye?
Igen, így van.
Nem nagyon fogja tudni kifejteni a fiatalokról a véleményét. Bírhatom az ígéretet
egy mondat, beszélgetésre? Csak egy mondat erről, hogy jól tudjuk, hogy mennyi vadhajtása van ennek a témának minden irányban, és valóban ez egy új beszélgetés témája lehetne.
Ez azt jelenti, hogy elvállalják majd, ugye?
A gondolkodási időt, ha megkapjuk, és ha van időnk.
Jelentkezni fogunk. Köszönöm szépen, hogy bejött a stúdióba Balogné Béres Bettina és dr. Losonc István főorvos úr. Én bízom benne, hogy folytatjuk majd a beszélgetést.
Köszönjük szépen a meghívást. Szépen.